A mi segítségünk és Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 161. dicséret első versét, majd leülve folytassuk a másodiktól hatodikig terjedő verseket. Az első vers így kezdődik: Siess keresztjén lelki jót hallani. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk Lukács evangéliumának 5. részében a 33-tól 39-ig terjedő versekben.
Akkor azt mondták, János tanítványai gyakran böjtölnek és imádkoznak, ugyanígy a farizeusokéi is, a tieit pedig esznek és isznak. Ő pedig így válaszolt. Vajon rábírhatjátok-e a násznépet, hogy böjtöljön, amikor a vőlegény velük van? De eljönnek a napok, amikor a vőlegény elvétetik tőlük, akkor majd böjtölnek azokban a napokban. És egy példázatot is mondott nekik. Senki sem hasít ki foltot új ruhából régi ruhára, hiszen akkor az újat is elszakítja, és a régihez sem illik az újból való folt. És senki sem tölti az új bort régi tömlőkbe, hiszen az új bor szétszakítja a tömlőket, és a bor kiömlik, és a tömlők is tönkre mennek. Hanem az új bort új tömlőkbe kell tölteni. És senki, aki óbort iszik, nem kíván újat, mert azt mondja, jobb az ó. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Uram, köszönöm, hogy megőriztél minket az elmúlt héten, és a nehéz és váratlan helyzetekben is velünk voltál, megsegítettél. Uram, van, hogy úgy érezzük, nem vagy velünk, de megígérted, hogy elküldöd a te lelkedet, aki hisszük, hogy most is itt van, és minden fontosra megtanít és elvezet minket. Olykor nehéz érteni a te szavad, kérünk, adj készséget, hogy megnyissuk szívünket, figyelmünket igéd felé. Kérlek, Uram, add, hogy ne sokáig szeressük az ót, hanem elhagyjuk az újért, ha te hívsz erre. Uram, mi nem tudunk kibújni a bőrünkből, sokszor csak foltozgatni akarjuk elnyűjt elképzeléseinket, de te egészen megváltoztathatsz minket. Add, hogy láthatóvá váljék az új teremtés, ami halandó testünkben, és mondhassuk, a régiek elmúltak, ími újjá lett minden. Köszönjük, hogy neked van türelmed hozzánk, a miénk oly sokszor kevés, és nálad van az a fajta szeretet is, ami soha el nem fogy. Kérünk, szólj most egészen személyesen hozzánk, akik itt vagyunk, éhezve és szomjazva a te igédet. Kérünk, mozdítsd meg szívünket, akaratunkat, hogy engedjünk igédnek, és így gyümölcsöző életűvé válhassunk. Amen.
Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét Lukács evangéliumának az 5. részéből, a 31. és 32. versből hirdetem nektek. Jézus pedig azt válaszolta, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam a megtérésre, hanem hogy a bűnösöket. Amen. Az ige hallgatására készülve a 379. dicséret második versét énekeljük, adjad nékünk a kenyeret éltünkben. Kedves testvérek, az a szent ige, melynek alapján Isten Szent lelkét segítségül kérve az ő üzenetét szeretném hirdetni nektek, írva található részben a már felolvasott helyen, Lukács evangéliumának 5. részében, a 39. versben, és ezen kívül még Máté evangéliumának 13. részében, az 52. versben, a következőképpen. És senki, aki óbort iszik, nem kíván újat, mert azt mondja, jobb az ó. Ő pedig azt mondta, mármint Jézus, ennél fogva minden írástudó, aki megtanulta, milyen a mennyek országa, hasonló az olyan gazdához, aki ót és újat hoz elő kamrájából. Amen. Kedves testvérek, szeptember utolsó vasárnapján mindig megterítjük az Úr szent asztalát, hogy úrvacsorával éljünk. Ezt a vasárnapot szoktuk nevezni az új borért való hálaadás vasárnapjának. Ilyenkor általában szőlővel, szőlőtővel, szőlősgazdával, borral kapcsolatos igék szoktak következni. Most az ó és az új bor álljon figyelmünk középpontjában. Hálaadás az új borért. Mielőtt az ige üzenetét megkeresnénk, néhány szót szeretnék szólni a bor jelkép rendszeréről. Talán ami a legfontosabb, hogy a bor az öröm jelképe a Bibliában. A 104. Zsoltár szerint a bor megvidámítja a halandó szívét. A prédikátor Salamon is erről ír, hogy mulatság kedvéért rendeznek lakomát, és bor vidámítja meg az élőket. A bor az öröm jelképe, a megkeseredett szívvel szemben is, ahogyan a példabeszédek könyvében olvassuk, adjátok a részegítő italt a veszendőnek, és a bort a megkeseredett szívűeknek. Miért? Hogy felvidámodjanak. Miért? Hogy elfelejtsék bajukat. Sőt, a bor még a vigasztalás jelképe is a gyász és a szomorúság idején. Erre Jeremiásnál találunk utalást, éppen most negatív megfogalmazásban, a vigasztalás poharával sem itatják őket, még apjukért vagy anyjukért sem, mondja az ítélet idejére. Tehát a vigasztalás pohara volt gyász idején a gyászolók számára, hogy ha nem is felvidámodjanak, de megvigasztalódjanak. Tehát a bor az öröm jelképe, akár teljesen pozitív értelemben, akár a megkeseredett szívvel szemben, akár a gyász és a szomorúság idején. A szüret így mindig is örömünnep volt, a vidámság ideje, az ókorban éppen úgy, mint azóta, minden időben. A Biblia még gyógyító erőt is tulajdonított a bornak, mint orvosságot javasolja Pál ifjú tanítványának, Timóteusnak. Ne légy tovább vízivó, hanem gyomrodra és gyakori gyengélkedésedre való tekintettel élj egy kevés borral. De így szoktuk mondani, hogy az éremnek két oldala van. Mint sok más dolognak, a bornak is van árnya oldala, amiről szintén beszél a Biblia. Ezért a bor a pusztulásnak, a haragnak és az ítéletnek is jelképe. A bor csúfolódóvá tesz, a részegítő ital pedig hangoskodóvá, és nem bölcs, aki tántorog tőle. Ismét a példabeszédek könyvében olvassuk. Bizony a bor is megcsal, fölgerjed a férfi, és nem marad nyugton, mondja Habakuk. Az ítéletről is sokszor úgy ír a Szentírás, hogy a harag poharát kell kiüríteni. A bor tehát az öröm jelképe is, meg a pusztulásnak, a haragnak, az ítéletnek is jelképe. De ezt a kettőt egy csodálatos egységben össze lehet kötni, mert a bor az ítélet és az öröm jelképe egyszerre is, hiszen a bor Jézus Krisztus kereszten kiontott vérének a jele. Ez ítélet, hiszen bűneink és Istentől való eltaszítottságunknak az ítélete volt Jézus Krisztuson ott a kereszten, de ugyanakkor öröm is, mert az Úr Jézus kínos kereszt halálával megszerezte számunkra a bűnbocsánatot és az örök életet. Olyan csodálatos, hogy ő saját kiontott véréről úgy beszél, mint a kiöntött borról. E pohár amaz új szövetség az én vérem által, mondja, amikor a tanítványok kezébe adja a poharat tele borral. Ezért ünnep a nagypéntek, és nem gyásznap csupán, mert ítélet és öröm egyszerre Jézus Krisztus vére által. Most is megterítettük az Úr szent asztalát, élni fogunk a jegyekkel, a kenyérrel és a borral, a kenyérrel, amely Jézus megtöretett testét, és a borral, amely kiontott vérét jelzi. Így a bor az öröm jelképe, a pusztulásnak, a haragnak és az ítéletnek a jelképe. És ez a kettő csodálatos módon van egybeszerkesztve abban, hogy a bor Jézus kereszten kiontott vérének a jelképe is. Miután láttuk a bor jelkép rendszerét a Bibliában, figyeljünk most kifejezetten mai igénkre, amelyet két helyről vettem. Az egyiket Lukács evangéliumának 5. részéből, egy példabeszéd záró mondata, amit így fogalmaztam meg címként, hogy az óbor kísértése. És senki, aki óbort iszik, nem kíván újat, mert azt mondja, jobb az ó. Most vonatkoztassunk el attól a ténytől, hogy a bor esetében valóban az óbor a jó, a jobb. Jézus a régi ruháról és új foltról, valamint a régi tömlőkről és új borról szóló példázataiban az általa hozott új és a régi, a megmerevedett formák, a hagyomány kibékíthetetlen ellentétéről beszélt. Voltak a formák, a régi ruha, a régi tömlők, és Jézus újat hozott, olyan újat, amivel nem lehetett toldozni, foltozni a régi ruhát, mert az új anyag még nagyobbat tépett volna a régiből. És az ő általa hozott újat hasonlította az új borhoz is, ami még talán valamennyire forrásban volt, és ha régi tömlőkbe töltik, akkor a forrásban lévő új bor szétrepeszti a régi tömlőt, ami már megszáradt valamennyire, ami már merev, ami nem tudja felvenni, követni az új bor által megkövetelt űrtartalmat. Jézus ilyen értelemben marasztalta el a farizeusokat és az írástudókat, akiknek nem kellett Jézus tanítása, akik elutasították Jézusnak mind a személyét, mind a küldetését. A régiért, a megszokottért, a begyakoroltért kárba veszni hagyták, sőt, veszni adták az újat, az Istentől rendelt megoldást, a Jézusban megjelent Isten országát. Nem kellett nekik az új, mert a régit szerették. Ezért fejezi be ezt a példázatot Jézus ezzel az oda vetett mondattal, és senki, aki óbort iszik, nem kíván újat, mert azt mondja, jobb az ó. A farizeusok, az írástudók úgy gondolták, hogy jobb az ó. Maradjunk meg csak a törvénynél, amelynek őrállói vagyunk. Maradjunk meg a törvénynél, amelyet ismerünk. Maradjunk meg a törvénynél, amelyet magyarázunk. Maradjunk meg a törvénynél, amelyet lebontottunk már az emberi élet minden apró cseprő kérdésére. De hogyha elolvassuk Jézus példázatait, és ezt az utolsó mondatot is, akkor fölteszi nekünk Isten a kérdést, hogy vajon mi különbek vagyunk-e a farizeusoknál. Vajon nem vagyunk-e mi is olyanok, hogy a kényelemért, a megszokásért nem lépünk, amikor lépnünk kellene. Ha fiatalok vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy ó, hát még van bőségesen időnk. Még most szeretném kiélvezni az életet. Van időm még a megtérésre. Van időm még arra, hogy Istenhez forduljak. Most még kitombolom magamat. Ezt mondják sokszor a fiatalok. Ha pedig idősek vagyunk, akkor megfogalmazzuk saját életünk fölött az ítéletet, hogy mi már nem tudunk megváltozni. Már annyira megszoktuk a régit, már annyira belegyökereztünk a régibe. Nem tudunk mi már változtatni. Igen, meg kellett volna térni, de ifjúkorunkban kellett volna megtérni. A fiatal azt mondja, hogy ej, ráérek arra még. Az idős azt mondja, hogy akkor kellett volna, amikor fiatal voltam. És így maradunk meg a régi mellett. Így mondjuk azt, hogy azért az óbora jó. Nem kell nekünk az új. Hagyjanak bennünket békén. Ez persze nem azt jelenti, hogy az óbor rossz lenne. Így jelképes értelemben, hanem csak azt, hogy nagy kísértés leragadni az ónál. Mondom, a valóságos fizikai bor esetében tényleg az óbor a jobb, de értsük most meg Jézus példabeszédét. Mert a mennyek országának a titka az ó és az új együttesen. Ezért is választottam másik evangéliumból, Máté evangéliumából még egy igeverset. Ő pedig azt mondta, ennél fogva minden írástudó, aki megtanulta, milyen a mennyek országa, hasonló az olyan gazdához, aki ót és újat hoz elő kamrájából. Egyértelmű, hogy miről, illetve kiről van szó, írástudóról, aki érti a mennyek országának a titkát. És az ilyen írástudót hasonlította Jézus egy olyan gazdához, aki ót és újat hoz elő kamrájából. Ez persze nem kifejezetten a bort jelenti, de érthetjük arra is, bár akkor éléskamra helyett pincét kellett volna mondani, de most maradjunk ennél a képnél, az óbor és az újbor hasonlatánál. A gazda, aki ót és újat hoz elő kamrájából, érthetjük ez alatt azt is, hogy óbort és újbort hoz elő az ő pincéjéből. Olyan írástudóról van szó, aki megértette, hogy mi a mennyek országának a titka. És mivel írástudóról van szó, aki Isten igéjét tanulmányozza, egyértelmű lehet számunkra az, hogy az ó és az új, az, ami a mi Bibliánkban is az ó és az új, az Ótestamentum és az Új Testamentum, az Ószövetség és az Új Szövetség. Nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy a Biblia kanonizálásakor elfogadták magától értető módon az Ószövetséget is. A keresztjén gyülekezetek Bibliája nem csak az Új Szövetség, hanem az Ószövetség és az Új Szövetség együttesen. Vannak olyanok, akik legszívesebben csak az Újat használnák, és az Ószövetséget inkább kidobnák. Sokan vannak olyanok, akik nem tudnak mit kezdeni az Ószövetséggel, mint hogyha az valami másról szólna, mint az új, pedig nem szól másról. Sőt, vannak olyanok, akik még új szövetségen belül is válogatnak. Mi az, amit Jézus mondott, és mi az, amit csak Péter vagy Pál. Éppen nemrég került kezembe egy angol nyelvű biblia, ahol Jézus szavait piros betűkkel szedték. Sőt, a mi régi Károlinkban is az igazán fontos igeversek vastagon szedett módon állnak előttünk, hogy lássuk, hogy azok az igazán fontosak. Én nem szeretem sem az, hogyha ki van emelve az igéből valami, sem az különösen, hogyha Jézus szavai pirossal ki lennének emelve, hiszen az egész Biblia Mózes első könyvének első fejezetétől kezdve, a Jelenések könyve utolsó fejezetéig, elejétől a végéig Isten beszéde, Isten szava, Isten igéje. Ót és újat kell előhozni, idézőjelbe téve, a kamrából. Azok az emberek, akik válogatnak, akiknek nem kell az Ószövetség, vagy akik az Új Szövetségen belül is válogatnak, nem tanulták meg a mennyek országának a titkát, hogy milyen a mennyek országa. Mert ónak és újnak együtt kell lennie. Persze, amikor ezt az igét, ezt az igeverset olvassuk, akkor egy kicsit tágabb értelemben is gondolhatunk az igére. Tehát nem csak arról beszéljünk, hogy az Ószövetség és Újszövetség együtt a mi Bibliánk, hanem tágabb értelemben a törvény és az evangélium viszonyáról is szó van. Hiszen az Ószövetség, tudjuk nagyon jól, az a törvény szövetsége. Isten az ő népével a Sínai hegyen kötött szövetséget akkor, amikor törvényt adott neki. Ezt mélyíti el Jézus a hegyi beszédben. Hallottátok, hogy megmondhatott a régieknek, én pedig azt mondom nektek. Jézus azért mélyítette el a tíz parancsolat üzenetét, mert olyan könnyű a tíz parancsolatot félreérteni. Ó, hát senkinek a hátába nem vágtam bele a kést, hát nem öltem én. Nem vagyok én gyilkos. De Jézus azt mondja, hallottátok, hogy megmondott a régieknek, aki öl méltó az ítéletre, én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik az ő atya fiára, méltó az ítéletre. Aki azt mondja az ő atya fiának, ostoba, méltó a főtörvényszéki eljárásra, és aki azt mondja az ő atya fiának, bolond, méltó a gyehenna tüzére. Ez a törvény, az Isten gondolata szerint való törvény. Mert mi könnyen kimagyarázzuk. Mi azt mondjuk, hogy betartjuk ezt a törvényt, hogy ne ölj, hát most öltem én, dehogy öltem. De hogyha azt figyeljük, hogy Jézus hogyan értelmezi, hogyan megy vissza oda, hogy mi volt Isten eredeti gondolata a tíz parancsolattal, akkor már rögtön meg vagyunk fogva. Hallottátok, hogy megmondott a régieknek, ne parázzák, hogy én pedig azt mondom nektek, hogyha valaki asszonyra tekint gonosz kívánsággal, már paráználkodott fel az ő szívében. És így tovább, ha nem is veszi Jézus végig mind a tíz parancsolatot, de néhány példát elmond, hogy hogyan kell azt értelmezni, hogyan kell azt megérteni, hogy mi az Isten eredeti gondolata a tíz parancsolattal. Kedves testvérek, a törvény nem arra rendeltetett, hogy betartsuk. Be kellene tartani, de ez képtelenség, ez nem megy. Ezért beszélt Pál sokszor a törvény átkáról, mert a törvénynek mi a csúcsa? Az, amit Jézus mond, hogy legyetek azért tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Ez van ott annak a gondolatmenetnek a végén. Hát erre más nem tudunk tenni, mint kétségbe esni. Erre mást nem tudunk tenni, mint a kárhozat feneketlen mélységébe belenézni. Mert ha ez a mérce, egyszer talán már mondtam, hogy kedves testvérek, tegye fel a kezét az, aki olyan tökéletes, mint Isten. Nem látok egy kezet sem a levegőben. Hát ez borzasztó. Hát akkor elkárhozunk. Ez a törvény szövetsége, a sínai hegyi szövetség kötés. Ránk a törvénynek az átka nehezedne. Ezért olyan fontos, hogy ne csak a törvényt lássuk, hanem az evangéliumot is, mert mi az új? Az új, az evangélium, a jó hír, az öröm üzenet. Hogy a törvény átka már nem ellenünk irányul. Jézus Krisztus e földi életében tökéletesen betöltötte, nem csak betartotta, hanem betöltötte a törvényt. A törvény átkát viszont, amely bennünket sújtana, hiszen mi nem tudjuk nem úgy betölteni, de betartani sem tudjuk a törvényt. A törvény átka sújtana bennünket, de ezt magára vállalta Jézus, magára vette és belehalt ebbe a cserébe. Megszerezte számunkra az életet, a bűnbocsánatot, az Istennel való megbékélés csodáját, az örök életet. Erről beszél az úrvacsora is. De, és ez most nagyon fontos, amit szeretnék mondani, a törvényt az Úr Jézus nem törölte el. Tehát betöltötte, elszenvedte a büntetést, hogy mi nem tudjuk betölteni, se betartani, de nem törölte el. Azt mondja a hegyi beszédben, hogy egyetlen ióta, vagy egyetlen vesszőcske sem veszhet el a törvényből. Mert az úgy tökéletes, az úgy szent és úgy igaz, ahogyan az Atya adta, ahogyan kijelentette. És ezért fontos az ó és az új egyaránt. Mert kedves testvérek, a megváltást nem érthetnénk meg, ha nem tudnánk, hogy mi a bűn. Hát miből kell engem megváltani? Ha nem értem, hogy mi a bűn, akkor nem értem a megváltás csodáját sem. Akkor nem tudom, hogy miért kellett Jézusnak meghalnia. Kedves testvérek, én úgy nőttem föl, hogy legkisebb gyermekkoromtól kezdve mindig is hittem azt, hogy Jézus Krisztus megváltott bennünket, az életét adta a mi bűneinkért, csak nagyon sokáig azt nem értettem, hogy én értem, miért kellett meghalni. Mert az, hogy a terroristáikért miért kellett meghalni, hát az világos. Az, hogy a gazemberekért, akik lopnak, csalnak, hazudnak, miért kellett meghalni, hát az világos. Én értem, aki olyan jó fiú vagyok, hogy miért kellett meghalnia, nem értettem addig, amíg meg nem értettem, hogy mi a bűn. Hogy a bűn nem az, hogy ellopok egy tábla csokoládét a Spárban, hanem az a bűn, hogy Istentől távol élek, hogy elszakadt állapotban vagyok, hogy nem értem, hogy Isten mit mond, és fogalmam nincs, hogy mi az ő akarata, hogy nem vagyok életközösségben Istennel, hogy ez a bűn, ezt kellett megérteni, és akkor, hogyha már megértem, hogy mi a bűn, hogy megértem, hogy mi a bűn feneketlen mélysége elméletileg is, meg gyakorlatilag is, no, akkor már érteni fogom, hogy mi a megváltás. A megváltást nem érthetnénk, ha nem tudnánk, hogy mi a bűnt pedig nem ismernénk, ha nem lenne törvény, ha a törvény nem mondaná azt, hogy ne tedd. Ezért olyan fontos, amit Pál apostol ír a római levélben. Mit mondunk tehát? A törvény bűn? Semmiképpen. Hiszen a bűnt is csak a törvény által ismertem meg, mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná, ne kívánd. De a bűn, kihasználva az alkalmat, A parancsolat által mindenféle kívánságot ébresztett bennem, mert törvény nélkül halott a bűn. Én egykor törvény nélkül éltem. A parancsolat megjelenésével azonban életre kelt bennem a bűn. Én pedig meghaltam, és az a parancsolat, amely életet ígért, halálomra lett. Mert a bűn kihasználta a parancsolat által adott lehetőséget, megcsalt engem és megölt általa. De a törvény szent, és a parancsolat szent, igaz és jó. Akkor hát a jó halálomra lett nekem? Semmiképpen. De azért, hogy a bűn mi volt, a nyilvánvalóvá legyen, a jó által a halált munkája, hogy így a bűn a parancsolat által igen nagy vétekké legyen. És ebből következik a törvény legfontosabb haszna, hogy oda kényszerítsen bennünket Jézus Krisztus keresztjéhez. Erről sokat ír Pál a Galata levélben, szintén egy néhány verset felolvasok. Mi tehát a törvény? A bűnök miatt adatott, amíg eljön az utód, akinek az ígéret szól, és angyalok által közbenjáró keresztül rendeltetett. A közbenjáró pedig nem csak egy valakié, Isten ellenben egy. A törvény tehát Isten ígéretei ellen van? Semmiképpen. Mert ha olyan törvény adatott volna, amely képes megeleveníteni, valóban a törvényből volna az igazság. De az írás mindent bűn alá rekesztett, hogy az ígéret a Jézus Krisztusban való hitből adassék a hívőknek. Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrizete alatt voltunk egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Ekként a törvény Krisztushoz vezető mesterünké lett, hogy hitből igazuljunk meg. Ez a törvénynek a szerepe, hogy oda kényszerítsen bennünket Krisztus keresztjéhez, hogy meneküljünk a harag elől. Meneküljünk a harag elől, mert lehet menekülni, lehet megmenekülni. Ezért halt meg és támad fel, értünk Jézus. De a törvénynek van szerepe a hitre jutott ember életében is. Calvin így mondja, hogy a törvény tükör, fék és ösztöke. Tükör, mert meglátjuk magunkat benne, és elrettenünk. Ez a törvény elsődleges haszna, de ösztöke is, hiszen a hívő embert a helyes útra tereli, ösztökéli, és fék ebben a világban. Amíg Isten törvénye valamennyire is tekintély ebben a világban, hát már egyre kevésbé az, de amíg egyáltalán tekintély, addig valamennyire a fék szerepét betölti. Ezért kell együtt értenünk az Ó és az Új Szövetséget. Az Ó az Új nélkül befejezetlen és kíméletlen, mert csak a kárhozatot mutatja föl nekünk. Az Új az Ó nélkül teljesen érthetetlen. Kedves testvérek, vannak langyos nyári esték, amikor rozé vagy fiatal fehérbor mellett esik jól a beszélgetés, és vannak téli esték, amelyen vad vacsorát eszünk, és amellé testes vörösbor való. Így hoz elő a gazda ót és újat az ő éléskamrájából. Így fontos mi számunkra is az Ó és az Új, mert csak az Ószövetségből, a törvényből ismerjük meg a mi elveszett voltunkat, de csak az Új Szövetségben értjük meg, hogy hogyan mentett meg bennünket Jézus a harag elől. Ezért legyen az Ó és az Új együtt a mi életünkben. Ezért fontos, hogy Isten teljes örömüzenetét megértsük és elfogadjuk, hogy arra rátegyük az életünket, hogy ne a kárhozat tomboljon az életünkben, még akkor is, hogyha nem veszük észre, hanem hogy üdvösségünk legyen, és ezt tudjuk hirdetni másoknak is. Ráfelelő énekként a 379. megkezdett dicséretünk harmadik versét énekeljük, ne hagyj minket, Úristen, szomjúhoznunk. Urunk, olyan csodálatos, hogy te benned örökké vigadhatunk, mert bár van ítélet, és ítéletet mondtál, ami tőled elszakadt életünkre, és hogy milyen ez az ítélet, azt éppen a kereszt által érthetjük meg a legjobban, hogy milyen kínokat kellett átélnie szenvedésképpen a mi Urunk Jézus Krisztusnak, és hogyan halt bele a mi bűneinkbe, a mi Istentől való elveszett állapotunkba. De mivel megtörtént a megváltás, miután az Úr Jézus magára vett mindent, ami bűn, és nekünk adott mindent, ami igazság, és ami a te szereteted, ezért örvendhetünk és vigadhatunk mindörökké, mert miénk lehet a megváltás egyszülött fiadban és fiad által. Köszönjük ezt neked. Kérünk, Urunk, hogy éljünk megtéréshez méltó életet, hogy hétköznapi cselekedeteink is azt tükrözzék, hogy megértettük az ítélet komolyságát és a bűn mélységét, és felfogtuk a te szeretetedet Jézus Krisztusban. Hogy ez a hétköznapi életünkben is tükröződjön, hogy komoly és felelősség teljes életet élünk, hogy mindenben keressük a te akaratodat, mert ha megvásároltál bennünket véred által, akkor a tiéd vagyunk, és nem lehetünk a magunkéi. Kérünk, hogy így vezess bennünket akkor is, amikor hazamegyünk majd innen a templomból, amikor jön hétfőtől jövő vasárnapig újra az az időszak, amikor a világban kell tennünk a dolgunkat, és amikor olyan keveset gondolunk rád, talán egy-egy egyéni csendesség, egy-egy imádkozás erejéig. Ó, Urunk, add, hogy minden pillanatunkat járja át a te kegyelmed, hogy miből szabadítottál meg, és hogy mire szabadítottál meg bennünket. Így kérünk, Urunk, a betegekért, hogy ők se a testi nyomorúságot lássák csupán, hanem a te kegyelmedet, szeretetedet és ítéletedet, hiszen egyszer mindannyiunknak meg kell halni, de ha fizikailag meghalunk is, miénk az örök élet, ha te a miénk vagy. Így vigasztald a gyászolókat, így kérünk azokért, akik az elmúlt héten álltak meg ravatal mellett, könyörülj rajtuk, hogy megismerjék a teljes evangéliumot. A halál valóságát és az örök élet valóságát egyaránt. Kérünk hazánkért, hazánk vezetőiért, Európáért, az egész világért, Urunk, te mondtad, hogy imádkozzunk a feljebb valókért, hogy csöndes és nyugodt életet élhessünk Isten félelemben, és azért is, hogy hátha Isten ad megtérést nekik is az örök életre. Kérünk, hogy így könyörülj az egész világon, hogy minél többen megismerhessenek téged, és kérünk, Urunk, hogy hallgass meg magunkban elmondott csöndes imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvérek, foglalják el helyüket, és hallgassuk meg a kórus szolgálatát.